műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kicsit elrontottam. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók Földjén című műsorában a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal Venamon beszélgető rovatunkban Andics Bernadettel fogunk beszélgetni, aki a Nemzeti Múzeumnak a rajzolója, de nagyon érdeklődik Egyiptom és műemlékei emlékei iránt. Társasági hírek ugye most nem mondok, mert nyár van, mindenki nyaral, pihen, majd szeptemberben kezdődik újra a társasági élet. Tehát akkor az első kérdésem mindjárt az lenne, hogy Bernadett, hogyan lettél te rajzoló? Ez azért nem egy mindennapi szakma.
Hát igazából kényszerpályának indult a dolog, mert 24 évesen, harmadéves voltam az egészségügyi főiskolán, gyógytornásznak készültem, és fogyatékosokat tanítottam lovagolni, gondoltam, hogy erre teszem fel az életem. De közben jött egy betegség, megcsípett egy fertőzött kullancs, és a vizén le volt bénulva az egyik oldalam. És amikor szembesültem vele, hogy fizikai munkát nem tudok végezni, elég el voltam keseredve, és a sors elém hozott egy idős restaurátort, aki elhívott dolgozni ásatásra. Pár rajzomat látva, bár ezt hozzá kell tenni, hogy én általános iskolában soha nem tudtam rajzolni. Így először részt vettem egy úgynevezett autópályás életmentő ásatáson Tiszaroffon, ennek most már olyan 6-7 éve körülbelül. Ott ragadtam az ásatáson. Gondolom, hogy megkedvelték a rajzaimat, mert ott vagyok a mai napig.
Ezek szerint tehát itt a régészeti ásatásoknak a rajzait készíted, mégis Egyiptommal is nagyon szoros kapcsolatba kerültél, jártál is többször Egyiptomban. Hogyan jött ez a kapcsolat létre?
Én nagyon szerettem volna kint dolgozni. Az első utazásom az úgy született, hogy kaptam egy képet, egy reprodukciót második Ramszesz profiljáról, és azt mondtam, hogy jó ég, nekem ezt az embert látnom kell és le kell rajzolni. Úgyhogy összeszedtem annyi pénzt, hogy elmehessek egy csoporttal, tehát én a 2 hétig tűkön ültem, igazából semmi nem érdekel, csak az, hogy beszabaduljak a Kairói Múzeumba, és odaállják a vitrén fölé, és lerajzoljam az arcát. És ott valami megfogott, nem tudom nektek megmondani, hogy mi. Utána megismertem teljesen véletlenül azt a régészt, aki az ősírját és el a messzeumatása. És ugyanakkor még nem tudtam, hogy kőkemény feltételei lennének annak, hogy egy hozzám hasonló földi emberként dolgozzon, de 6-7 éven keresztül minden évben visszajártam a nyakára, és rágtam a fülét, hogy doktor, engedjen dolgozni, doktor, engedjen dolgozni. És hát közben volt persze egy csomó kalandom, a doktor ugye nem engedett engem soha legálisan dolgozni, de megtanultam mellette rajzolni, mivel folyamatosan bizonyítani kellett, és hát annyira megkedveltem a munkát, hogy jó, hogy csak Magyarországon, de még inkább megerősített abban, hogy ezt kell csinálnom, de hát azért nem adom föl.
Értem, és hányszor jártál Egyiptomban? Minden évben kijutottál?
Volt olyan, hogy sikerült egy évbe 2-szer is visszamennem. Ezt hozzá kell tennem, hogy sokat köszönhetek élként Luxorba egy brit nyugdíjasokból álló közösség, akik odaként ingatlant vásárolnak, fél évig kint élnek, fél évig meg Nagy-Britanniába, és ő nagyon sokat segítettek nekem szállásba, étkezésbe, ellátásba, utazásba, sok pénzembe nem került. Úgyhogy így sikerült visszamennem, azt hiszem, a 10 alkalommal körülbelül.
Hát ez nem kevés. És Egyiptomon belül merre felé jártál? Mert ugye Luxor egy része, meg Kairó, eddig erről a két helyről volt szó.
Hát megmondom őszintén, nem sokat láttam Egyiptomból, mert két lelőhelyben vagyok igazából szerelmes, ez a Ramesszum és az Abidoszi II. Ramszesz templom. Ugye ebbe beköltöztem hetekre, hónapokra, de tényleg szószoros értelemében, hogy reggel bementem, rám zárták a rácsos kaput, és este kijöttem. Más igazából nem fogott meg, úgyhogy ezen a két helyen szinte laktam, de mikor sikerült egyszer még 2009-ben kijutnom csoporttal, akkor tudom, láttam egyszer-kétszer tán a piramisokat, láttam a sivatagokat, láttam Asszuán, de más nem.
Abidoszban mi fogott meg?
Olyan az a templom, de ha bemegyek oda, mintha 1000 éve ott lettem volna. A Ramszesz féle. Gyönyörű szépek a színek benne. Tehát ugye, aki ismeri második Ramszeszt, ugye tudja, hogy hatalmas nagyokba gondolkodott. És ez egészen kicsi ember közeli hely. Tehát, mit mondjak, mind egy kisebb családi ház, vagy egy kisebb lakás. Pont szembe laktunk vele az utca túloldalán. Úgyhogy reggel 6-kor bementem, és délután 4-ig csak az enyém volt.
Ez csodálatos lehetett. Rajzoltál közben?
Rajzol folyamatosan.
És Tébában ott mi volt az, ami a Ramesszeumban annyira megfogott?
Megmondom őszintén, neked ehhez kicsit ki kell térnem, hogyha nem haragszotok. Én profi sportoló voltam sérültként, és nagyon-nagyon hajszolt életet éltünk. Mm-hmm. Tehát egy idő után, amikor már olyan szintre jutsz, hogy mondjuk eljutsz egy olimpiai válogatottságig, onnantól kezdve nem választhatsz. Tehát az a dolog, amit annyira szerettél, az kényszer lett, és mint a járni kell versenyről versenyre, interjúról interjúra, és ugye mellette dolgoznod kell, ha nem olyanok a körülményeid. És nekem nagyon-nagyon elegem lett ebből, és azt mondtam, hogy te jó Isten, ki szeretnék szállni. És miután sikerült kiszállni, a legelső hely volt a Ramesszőm, hogy befeküdtem a közepére, és azt mondtam, hogy Úristen, itt van a béke szigete. Vele is úgy voltam, hogy tényleg csak az enyém arra pár hétre, pár hónapra, és amikor utána meg jött a doktor is, hogy ott van. Jó, hogy nem kaptam munkát tőle, de a csapata az bizonyos szinten befogadott. Tehát az, hogy minden reggel velük reggeliztem, velük ebédeltem, cigarettával, kávéval, teával és minden egyébbel kínáltott. Tényleg kicsit családtag voltam. Nagyon szeretek ott.
Volt egy nagyon érdekes előadásod nemrégiben a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságban az egyiptomi műemlékeknek az állapotáról. Mikor kezdted el figyelni, hogy milyen állapotban vannak, és milyen tendenciák jelennek meg velük kapcsolatban?
Azt tudnotok kell, hogy én úgy vagyok rajzoló, hogy nekem semmiféle iskolám nincsen. És miután, ugye van, aki ezt érezteti, van, aki nem érezteti, na gondoltam, hogy elkezdek tanulni. Hát egyetlen egy lehetőségem volt, restaurátorasszisztensnek ki is tanultam itt Magyarországon. 2009-ben vizsgáztam talán, hogyha jól emlékszem. És ott ugye egyik részről az ottani előadások hívták fel a figyelmet, hogy hogy is kéne a műemlékekkel bánni, mert megmondom őszintén, addig én is fölmásztam az oszlopra, addig bevittem a virágcsokrot a mumiaterembe, addig én is megfogtam ezt-azt. És amikor elkezdtük tanulni, hogy melyik műtárnak mi nem tesz jót, akkor azt mondtam, hogy hoppá, ezt azért meg kéne nézni. Utolsó évben már kicsit úgy éreztem, hogy el van kenve a szám, tehát hogy nem azt kaptam Egyiptomtól, amit én vártam, bár ugye egyedülálló nőként, iskolázatlan emberként nem igazán várattam volna többet. És az utolsó év az már azzal telt, hogy egy nagy konferenciára vártunk, tulajdonképpen csak azért mentem ki, nagyon sok szabad időm volt, és a szabad időmben elkezdtem úgy járni a fényképezőgéppel, hogy néztem a turistákat, hogy mit csinálnak, hova másznak föl, mit firkálnak össze, mit törnek le éppen, mi mindent megér nekik egy jó fotó, de ugyanakkor a régész kollégákat is elkezdtem olyan szemmel nézni, hogy hogy bánik éppen az adott lelőhelyen, illetve nagyon sokszor emberi maradvánnyal. Ez hol tetszett, hol nem. Megmondani igazából soha nem mondtam meg. Csak eldöntöttem, hogy ha hazajövök, akkor szeretnék itt csinálni egy előadást. Főleg ugye a turistákra kihegyezettem, mert talán ők azok, akik a szakmán kívül tehetnek valamit azért, hogy a műemlékekből valami maradjon még, tudom, 150-200-300 év múlva. Ugye az egyiptomi lakosra nem szólhatok rá, a régész kollégára nem szólhatok rá, a turistára se szólhatok, csak szólhatok hozzá, hogy mit kéne neki tenni.
Konkrétan miket tapasztaltál? Tehát mi az, ami olyan nagy mértékben rongálja a műemlékeket?
Hát ugye azt tudnotok kell, hogy abban a pillanatban, hogy megépül egy műemlék és elkezdik használni, attól a pillanattól kezdve romlik az állaga, de elmondhatjuk az egyiptomi műemlékekről, hogy ugye ott az van biztonságban, amit ki nem ásnak. Tehát van is olyan régész kollega, aki kiássa a területet, feltérképezi, dokumentálja, lerajzolja, lefotózza, felszedi a leleteket, restaurálja és utána visszatemeti, mert úgy tartja, hogy nem állnak a rendelkezésére azok a módszerek, amivel méltóképpen megvédheti. Most abban a pillanatban, hogy szabadon áll egy műemlék, ugye az ókor óta rongálja a természet, a földrengések, az esők, a szél, a napsütés, ehhez jönnek még a lakosok. Ugye nagyon nehéz megítélni a lakosságnak az együttélését a műemlékekkel, mivel hozzánk képest ők elég nagy szegénységben élnek. Tehát amíg egy társadalomnak vagy egy embercsoportnak a megélhetése van veszélybe, addig nem csodálkozhatunk rajta, hogy bizonyos dolgokhoz ők hozzányúlnak és megpróbálják ezt, mit tudom, a fekete piacon vagy a turisták közt értékesíteni. Ezért számolták föl például a Gurna falut a tébai nyugati parton, amellett, hogy sírmező van alatta, azért elég sok mindent kiszedtek a lakosok állítólag a sírokból. De azt mondom, hogy a rossz szociális helyzet mondjuk arra nem mentség, hogy a gyerekek zsírkétával összefirkálják a faragott mészkő reliefeket, vagy pedig toaletnek használják bizonyos lelőhelyeknek az apróbb helyiségeit. És ugye a legnagyobb nehézség azok a turisták, mert az idegenvezetőnek véleményem szerint el kellene mondani, hogy mivel fognak találkozni. Ugye nem csak arra kitérni, hogy hogyan viselkedjünk egy idegen kultúrában, mondjuk a muszlim műemlékek között, hogyan együnk az asztalnál, hogyan öltözzünk föl, és így tovább, hanem igenis bizony, mikor egy jó egyiptomi templomba is bemegy, ugyanúgy szent hely, és ugyanúgy át kéne érezned, hogy ez egy megtiszteltetés számodra. Tehát nagyon sokszor látunk, viccelődtünk is például orosz turista csoporttal, ahol bejött a hölgyemény forró nadrágba és tobba, és mi egy emberként elkezdtünk az őrökkel nevetni. És akkor megkérdeztem tőle, hogy tudod-e, hogy hol jársz? Azt igen, tudom, hol járok, azt mondja, Egyiptomba. Na, és mondom, azon belül. Azt mondja, egy templomba. Na, igen. Medinet Habuba. És mondom, nézd végig magadon. És akkor nézd, egy szerencsétlen pirult. Mondom, otthon, ha bemész bármelyik székesegyházba. Van-e képed így bemenni? Mondom, azt a minimális tiszteletet ad meg. De mondjuk nem is ezzel van a legnagyobb baj, azzal van a legnagyobb baj, hogy fölmásznak, letörnek, fényképezkednek, fetrengenek, valami bozzalom. És egyszer megkérdeztem egy kedves kollégámat, egy egyiptomi fiú Minának hívják, Lengyelországban szakadt idegenvezetőként, hozta egy csoportját Deir el a Bahariba, pont akkor volt ez a turistára vadászós, fotózós délutánok egyike, és így végignéztünk a csoporton, de úristen, Mina, miért nem szólsz rájuk? Mondom, öltözzenek föl, könyörgöm, hogy néznek ki. És akkor mondta a fiatalember, hogy az utazás végeztével egy kérdő év körbe megy a buszban, amivel azért az idegenvezetőnek többféle szolgáltatását, kvalitását is értékelik, és amennyiben a látogató azt látja, hogy a pénzért azt kapta, hogy folyamatosan piszkálva volt bizonyos dolgokért, akár az idegenvezető negatív értékelést is kaphat, és ez az állásába kerülhet. Most a gafírok ugyanígy állnak hozzá.
És akkor most visszatérve az állapothoz, mit gondolsz, ha így folyik a dolog a továbbiakban, milyen jövő vár a műemlékekre?
Nagyon sok egyiptomi műemlékről már a mai nap azt mondják, hogy nem sokat jósolnak neki. Itt vannak például a tébai műemlékek, amiket nagyon fenyeget a talajvíz veszélye. Ugye az Aszuáni gát, amikor megépül az 1960-as évek tájéken, ugye akkor megváltozik Egyiptomban a vízegyensúly, ez egészen Luxorig elhatol. Most hiába építettek szivattyúállomásokat, hiába próbálják bármilyen szinten vízteleníteni, folyamatosan pusztul a műemlék. Ugye szabadon áll, tehát ezt visszatemetni már nem lehet. A királysírok érdekében próbálnak egy olyan tervet most megfogalmazni, illetve létrehozni, hogy a legszebbnek tartott három sírt, azt hiszem első Széti, Nefertári és Tutankhamon, ugye az utolsó után nem a legszebb, de elég gyakran látogatott, megcsinálják őket egy speciális módszerrel pontos másolatban, és a síroknak csak a másolatát fogják a turistáknak megmutatni. Na most, aki egyszer már átérte az érzés, hogy milyen egy eredeti sírba belépni, annak biztos nagy csalódás lesz, de különben nem tartom rossz megoldásnak, mivel folyamatosan pusztulnak, és ugye nem lehet egy műemléket több százszor egymás után újra restaurálni, tehát egy felület folyamatosan pusztul minden kezelés, minden átfestés, kenés által. Nagyon soknak az lesz a vége, mint hogy nagyon soknak az is a vége, hogy az utánunk következő generáció már nem látja.
Ha a sírokban, most sírokra lévén szó, bemennek a turisták, akkor ez miért jelent a sír számára negatívumot, miért pusztul ettől a sír, ezt nagyon sokan nem értik. Erről, hogyha néhány szót szólnál.
Tehát kezdjük úgy, hogy csináljunk egy olyan példát, hogy elmegy egy turista csoport a Királyok völgyébe, kapunál leveszik rólatok, jó esetben a hátizsákot, leveszik rólatok a fényképezőgépet és minden egyebet, ami káros. Elvileg egy szabály szerint, amit amerikai régészek hoztak létre, 12 10-15 ember, attól függ, hogy mekkora a sír, mehetne be a sírba. Ennek ellenére, ugye, aki már volt Egyiptomban, azt tapasztalt, hogy az emberek csőstülbe mennek. Na most ezeknek a falfestményeknek, amelyeknek a... Tehát a festékek úgy vannak bekeverve, hogy természetes állati és növényi eredetű kötőanyagok vannak hozzáadva. Ezek a kötőanyagok nem bírják se a meleget, se a nedvességet. És azoknak a testeknek a párája, amit az ember kirélegez, a sós izzadság, ezek mind károsan hatnak a falfestményekre, tehát bizonyos fokú páratartalom növekedése azt vonja magával, hogy egész egyszerűen ezek leperegnek a falakról. Ez az egyik. A másik az, hogy ugye lemennek, hátizsákkal, fényképezőgéppel, minden egyébben. Kérdeztem utkor tőlem előadáson egy fiatal hölgy, hogy miért baj az, hogyha én lemegyek és vakuval nekiállok fényképezni. Ugye a vaku az olyan fényterhelés, amit hogyha egyetlen egy villanást ráteszel a falra, olyan kárt okozol vele, mint hogyha több száz évig kínálna a tűzőnapon. Azt mondják, hogy mintha megijedne a falfestmény, összehúzódik és hirtelen ledobja a fal. Mondjuk ez egy nagy túlzás, de ezt szokták mondani a régész kollégák. Ha még vaku nélkül is bemész, iszonyatosan sok idő eltelik, amíg ott körbeforogsz, körbenézel, mindent lefényképezel. Minél több időt tölt, minél több ember a sírba, az előbbiek alapján is ugye így megemeli a jelenlét, a páratartalmat, annál inkább károsodik a sír. És ugye a harmadik fele nagyon gyakran látni, érdemes fölmenni internetre szuvenír fotókat megnézni, hogy állnak a kedves látogatók a sírba, hátizsák a hátukon, és észrevétlenül forognak, és dörzsölik le benne a falfestményeket, és ami a legrosszabb, valakinek még arra is van ideje, hogy falfirkákat készítsenek a sírokba.
Ez elég katasztrofális. Most egy kis szünetet tartunk, zenét hallgatunk, és utána akkor folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban. Andics Bernadettel beszélgetek, aki az egyiptomi műemlékek állapotáról beszél, arról, hogy milyen megfigyelései vannak, és sok mindennek utána nézett, mit, miért talál helytelennek vagy helyesnek. Most a fotózásnál tartottunk, a fotózás módjáról volt szó, és a villanóról például, turista fotókról. Ezzel kapcsolatban még milyen mondani valód van, milyen esetekkel találkoztál?
Hát ugye sírokról beszéltünk a legutolsó részben, de meg a turistáknak kellnek sírokba fotózni. Ezzel kapcsolatban annyi meglátásom és kérésem van, bevallom őszintén, gyerekkoromban, kezdőkoromban én is próbáltam, hogy azt a falrészletet lefotózom vakon nélkül, amit éppen le fogok rajzolni, eredménye soha nem lett. Tehát amikor benn vagy csoportosan, és rettegve előkapod a kamerádat, vagy a mobiltelefonodat, amin van mondjuk 5 megapixel, úristen, senki meg ne lássa, és septében csinálsz egy fotót, soha nem lesz olyan minősége, mintha megveszel az adott sírról szóló könyvet, prospektus, publikációt, hogyha igazán érdekel, bár beszéltük itt éppen a szünetben, hogy ezek elég nehezen hozzáférhetőek, tehát nem éri meg kockáztatni, egyik az, hogy mi van, hogyha véletlenül a vak úgy marad bekapcsolva, nem csak nálad marad bekapcsolva, hanem mondjuk 25-30 embernél még aznap, és a másik fel, ahogy mondtam, nem lesz ugyanolyan a felvételnek a minősége. Ezt különben el lehet mondani sajnos a nyílt színű lelőhelyeknél is, hogy ha nincs az embernek egy jó minőségű fényképezőgépe, illetve egy teleobjektíve, a falak tetejére például iszonyatosan nehéz föllátni, mit csinál, hogy az egyszeri ember elkezd mászni mindenfelé. Erre általában biztatást is szoktunk kapni a gafírokról, mert ugye minden templomnak van egy kitüntetett helye, akkor kézen fogják az embert, hogy hölgyem, mutatok egy jó pozíciót. Fölmászol egy szoborölébe, fölmászol egy oszlop tetejére, fényképezel, emberünk tartja a markát, amiért mondjuk annyira nem kár, viszont kár a kőér, ami éppen ott álltál, mert nézzél magad alá, hogy mennyire meg van kopva. Tehát sokkal jobban megéri az, hogyha hazajöve az ember, hogyha valamit elindított benne az adott műemlék, az adott falfestmény ábra, az ember utána néz, elmegy egy könyvtárba, megnézze az interneten, konkrétan mi is az. A legszomorúbb az, amikor hazajönnek a turisták, ugye elviszem, előhivatom a több száz vagy több ezer fényképemet, és hónapok múltán elfelejtem, hogy egyáltalán mi volt az a hely, amin jártam. És sajnos szomorúan azt mondom, hogy nem csak turisták, hanem ásatáson dolgozók is elkövetik azt a hibát, hogy nem bírnak ellenállni a különleges, illetve a szép dolgoknak, és boldog-boldogtalanra, illetve bármilyen tárgyakat toktatnak. Ezzel minket is nehéz helyzetbe hoznak, akik vagy dolgozni megyünk vissza, vagy pedig akár látogatóként, mert megérzik az arcunkat. Ugye elég súlyos büntetéseket lehet összeszedni, de az utóbbi években mondták, hogy amellett, hogy a memóriakártyát rögtön elveszik, és a kedves delikvens bekísérik a régészeti hivatalnak a megfelelő irodájába, $50-tól több száz dollárig terjedő büntetés lehet fizetni, nem éri meg. Ugyanígy múzeumban nem éri meg fotózni, vitrin mögött vannak a tárgyak, a vitrin általában visszatükröz, és amit még kiemelnék, ugyan én magyarokkal még nem találkoztam, de a legnagyobb kegyeletsértés megint megtaláljátok az interneten, a halott királyok termébe videót, illetve fényképezőgépet bevinni, és utána föltenni őket az internetre.
Más dolgok is kárt tesznek a sírokban. Szó volt itt a vízről, a talajvízről, illetőleg az esővízről. Ugye most Egyiptom éghajlata elég száraz, ennek ellenére azért előfordulnak esőzések. Korábban is voltak. Milyen nyomokat lehet találni?
A legelső esőzésről, hogyha jól emlékszem, a 18. dinasztia idejéről vannak feljegyzések. Ott fel is jegyezték, hogy a sírokat károsította, az utóbbi pedig már a mikorunkban az 1900-as évek végén jelentkezett. Ugye Egyiptomban, amikor annak idején a királyok völgyét kiválasztották temetkezőhelynek, a sziklák állapotával ugyan tisztában voltak, de ennek ellenére oda temetkeztek királyi rendeletre, illetve bizonyos hagyományok alapján, a csillagok állása való tájolás alapján, az Elkur csúcsa piramisként megkoronázza a temetkezőhelyet, és így tovább, és így tovább. Tehát ők ezt választották, onnantól nem volt appelláta. Ugyan tudták, hogy a sziklákban repedések vannak, mind függőleges, mind vízszintes irányba. Ezek akkor alakultak ki, mikor a hegységek több milliárd évvel ezelőtt megszülettek. Viszont a munkások, amikor találkoztak mondjuk egy ilyen repedésre, mit volt mit tenni? Ugye a parancsal nem lehetett mit kezdeni. Ezeket általában vízoldékony anyagokkal tudták kitölteni, mindenféle agyagos, soványított, pejvás dolgokkal, illetve mészkőtörmelékkel, és amikor jött az esőzés, ezek kioldódtak és befolytak a sírokba. Na most annak idején Egyiptomban egy amerikai kutatás szerint nem voltak gyakoriak az olyan mértékű zivatarok, hogy a királyok völgyének a lejtőjén akár 50 cm magasságba is hömpölygött a víz, és hát ami az útjába került, azt mind magával vitte, bevitte az egészen mélyen fekvő sírokba, és a mélyen fekvő sírokba ez a 3-4 ezer év alatt megkövült. Tehát most is van olyan régés csapat, aki azzal találja szembe magát, hogy a sírnak a helyiségeit ez a betonnál kövült kőréteg sor tölti kifelé. Centiről centire kell nekik haladni, mivel ezek tele vannak leletekkel, és mivel instabil a sír, egyáltalán nincs arra biztosíték, hogy amelyik régész bemegy, azonnan ki is fog jönni.
Találkoztál konkrétan ilyen példával, ahol ami életveszélyes volt?
Ez a Királyok Völgye 7-es sírt több mint 20 év ásra egy francia csapat, Christian Leblanc vezetésével, és nagyon sok szezonban mondta az öreg doktor, hogy idén nem megyünk be a sírba, mert elsődleges feladat a mennyezet stabilitása. az interneten föltettek a Table Mapping Projectet, beengedték, hogy fényképezzék a sírokat körbe, és föltettek róla a képeket, hogy hatalmas nagy fémhálók tartják a sírnak a mennyezetét, de ennek ellenére évről évre bizonyos mennyiségű kőtöm leszakad, és amíg ugye a stabilizáló munka meg nem kezdődik, illetve nem ér a végére, tehát ez hónapokba is telik, a pénzt is viszi, az emberi energiát is viszi, de addig finom munkát nem lehet csinálni a sírba. Ugye vele szemben van a Királyok völgye 5-ös sír, ami annak idején nagyon nagy visszhangot keltett a felfedezése. Ez talán a legnagyobb sír, Kent Vígszékásság szintén amerikaiak. Ugyanez a kőmassza, megkövült kőmassza tölti ki a sírt, évtizedekre való munkájuk van. Tehát azt például mi már nem fogjuk megélni, hogy oda bemessünk és megnézhessük.
Melyik sírokban voltál egyébként? Tehát melyikeket látogattad meg?
Hát sajnos nem minden, hát sajnos, most már azt mondom, hogy szerencsére, de annak idején azt mondtam, hogy sajnos nem minden sír látogatható. Tehát hivatalosan három sírba szól a belépőjegy, nekem volt olyan szerencsém, hogy engedéllyel többbe is bemehettem. Hát mivel a szívem az a Ramesszidákhoz húz, azért főleg Ramesszida sírokat látogattam. Első Ramszesznek van egy nagyon kedves, eléggé kisméretű sírja. Azért alakult ilyen kicsire, mindössze egy helyiségből áll, mert két év uralkodás után elhunyt, elég hirtelen kellett eltemetni. Ugye a második Ramszesz sajnos zárva van, a kezemet csuklóig már beledugtam, és nagy álmom az, hogy megesek egyszer saját magam is. Harmadik Ramszesz sírja nagyon szép, az sokat is látogatják, éppen ezért romlik az állaga. Illetve Sziptak sírját láttam egy személyes indítatás véget, mivel mondhatom, hogy sajnos, hogy enyhe fokban én magam is mozgássérült vagyok, és tudni kell, hogy a fiatal fáraónak az egyik lába sérült volt, és ennek ellenére az uralkodásban nem okozott gondot neki. És egy német egyiptológusokkal játszott szerepjáték során én játszottam őt, úgyhogy kötelességemnek éreztem, hogy mindegy a saját síromat meglátogassam. Többiben nem voltam, de egyben mellett a sírjában voltam egyszer úgy, hogy rajzversenyt rendeztem köztem és egy német egyiptológus hallgató között, és úgymond gyerekfejjel, hát gyerek 25-26 évesen, órákig ültünk benne, izzadtunk, beleheltük, de addig nem jöttünk el, amíg kész nem voltunk. A mai fejemmel azt mondom, hogy úristen, két hatalmas pofon, de akkor nagyon élveztem.
És ez a szerepjáték, ez mi volt, amit említettél?
Van egy német egyiptológus közösség, akik hasonlóan egy itthoni szabad egyetemhez amatőrök, illetve egyetemről kimaradt fiatalok és túlkorosok oktatását, ismeretterjesztését tűzték ki célul. És ez a három vagy négy hölgyemény, ez interneten indított egy szerepjátékot, amely a Ramesszida korban játszódik, és ehhez kerestek folyamatosan szereplőket. És mivel én szerettem volna letenni egy felsőfokú német nyelvvizsgát, mikor megtaláltam őket, akkor bekéreckedtem, hogy én írok nektek, amit csak szeretnétek. Utána bajba kerültem, mert szakmailag nem tudtam magam hova tenni, tehát azt sem tudtam, hogy hol vagyok. De ti nyelvfelülak kijavítjátok, úgyhogy köszönhetően nekik lett egy német nyelvvizsgám. Igazából ennyi.
És az előadás? Volt belőle előadás? Tehát ez a szerepjáték, ez megvalósult a valóságban?
Nem,
vagy csak az
nem ez a mai napig folyik. Akit esetleg érdekel, Ursula Seltzernek hívják az egyiptológus hölgyet, és www.usermatre.de a honlapja, ahol nem csak a szerepjátékot lehet megtekinteni, hanem szinte mindent összeszedett a hölgy, szinte személyes okok miatt második Ramszesz koráról. 10-15 éve csinálják a szerepjátékot, és azt mondják, hogy amíg meg nem öregednek, és nem fog reszketni a kezük, és tudják a billentyűzetet ütni, addig bizony menni fog. Én kiszálltam belőle, mert se időm, se internetem, de amíg benne voltam, addig megmondom őszintén, nagyon élveztem.
No, hát akkor ezt is érdemes megnézni, de németül tudóknak.
Igen.
Illetve a Google programmal azért lehet fordítatni is. Visszatérve akkor a vízre, tehát a talajvíz és az esővíz igen rombolja a sírokat. Konkrétan hogyan lehet ezt felfedezni, hogy valamilyen kár a víz miatt történt?
Hát hozzátenném még a talajvízhez és az esővízhez magát az öntözést is. Bár az öntözés okozta károkat, azokat csak műtszínlelőhelyen lehet utolérni. Hát először beszélnék akkor a sírokról. Sírokban igazából annyit lát az ember, hogyha bemegy egy elöntött sírba, ha fölülről kap vizet, akkor természetszerűleg leszakad a sírnak a mennyezete. Ugye a falak állapotáról annyit kell először megemlíteni, hogy volt, hogy csak a sima nyerskőfalban, tehát itt egy eléggé puha mészkő van, volt, hogy csak a puha mészkőfalban készítették el a sírdekorációt, a faragást, illetve volt, hogy rátettek egy a mai csúnya szóval élve vakolatnak nevezett réteget, és ebbe a rétegbe vésték utána, be ez jóval könnyebb volt az ábrákat, és utána megfestették. Na most ugye például egy esőzés során, ahogy az esővíz lesodorja az apró kavicsot, homokot, illetve nagyobb darab köveket, ahogy ez bezúdul a sírba, ez egy csiszolópapírhoz hasonlóan lecsiszíteli, illetve lenyúzza a fal dekorációt. Onnan lehet tudni általában, hogy milyen mértékben volt egy sír elönt, vagy a falon milyen magasságból hiányoznak a dekorációnak az egyes elemei. A turisták által bevitt nedvesség az inkább ilyen apró pergéseket okoz és fehér kivirágzásokat, mert ugye ezt tudni kell, hogy minden folyadékban van só. És hogyha egy sós vízzel átitatott felület megszárad, kikristályosodik a só rajta, és ilyen, mint egy ilyen apró tömbök tüskék formájában belül az alapozott fal, illetve a festékrétek közé, és ahogy ezek növekednek, ezeket állandóan letolja. Nyílszínű lelőhelyen sokkal könnyebb ugye észrevenni, főleg a homokkőből épült műemlékek esetén, mondjuk ilyen például a Luxori templom, meg a Ramesseum, még Merident habut említeném, mert ezt a hármat látták el különben amerikaiak ezzel a nagy központi víztelenítő rendszerrel. Ilyenkor ugye az egyszerű szemlélő csak azt látja, hogy az elázott kő, mondjuk az alsó sorok sokkal sötétebbek, mint a fölötte lévők, és nagyon sokszor tócsákban áll a víz a műemlékeknek, mondjuk a Ramesseum egyes pilonjának a tövébe, ami mondjuk nem csoda, mert 50 métert kell sétálni, és ott van a háta mögött egy termőterület, jelesen egy rizsföld, mert ugye kint is elterjedt a rizs, mivel nagyon olcsó a termesztése, és nagy tömegbe elő lehet állítani. Illetve, hogyha egy fal már kiszáradt, akkor fehéren látszanak rajta a sókivirágzásnak a nyomai. Ami furcsának és komikusnak is tűnhet egyben, hogy a Ramesseum mennyezete ugyanúgy ázik, viszont ez azért ázik, mert ugye nappal szinte érinthetetlenségig fölforrósodnak a kövek, tehát nekem is sokszor nem volt kedvem rajta végig feküdni, bár a nagy szélen nem volt a lelőhely. Éjszaka viszont olyan hideg van, hogy az embernek komolyan fel kell öltözni. Most ugye a két hőmérséklet közötti különbség hatására harmadként kiválik a kőben a nedvesség, plusz a kőnek is van valamennyi hőtágulása, és a két hatásnak az eredményeképpen, hogyha ma fölnéztek a mennyezetre, nagyon keveset lehet kivenni a fehér sófoltok miatt.
Most ismét egy kis zenét fogunk hallgatni, aztán folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, tehát folytatjuk adásunkat, a Fáraok Földjén című műsort, és az egyiptomi műemlékekről beszélgetünk. Beszélgettünk arról, hogy a víznek milyen pusztító hatása van, beszélgettünk arról, az éjszaka és a nappal hőmérséklet különbsége is közrejátszik a műemlékek állapotának a romlásában, meg beszélgettünk a turistákkal kapcsolatban is, hogy milyen károkat tudnak okozni. Nem volt viszont szó még több mindenről, például a tébai sírokban csak említés szintjén szerepelt az, hogy vannak olyan részek, ahol rések keletkeztek a földben, a szikrában. Hogyan jöttek ezek létre, és miért voltak, vannak?
Hát vissza kell mennünk megint a földtörténeti harmadkorba több milliárd évvel ezelőttre. Ugye azt tudni kell, hogy a királyok völgye, az természetileg a nyugati sivatagnak a része, a líbiai sivatagnak a része, annak is egy tébai plató nevezetű kimagaslása. Ezt választották a fáraók. Ugye először kialakulnak a sziklaanyagok, mert annak idején ez tenger borította, általában ilyen tengeri üledékes közeteket találunk itt, aminek ugye az a jellegzetessége, hogy apró egysejtű, illetve nagyobb mészvázas állatok élnek a tengerbe, ezek elpusztulnak, ugye a mészvázas ujjánál fogva lesüllyed a tengerfenékre, rakódik, és a végén, amikor a tenger kiszárad, egy éghajlati változás következtében, ezek ott állnak sziklaként megkövesülve. Most ugye, ahogy kialakultak a sziklák, a földnek a belseje az folyamatosan mozgásban van, és az ilyen földmozgások alkalmával a földkéregnek a lemezei elcsúsznak egymáson, és repedések jönnek létre a sziklaanyagban. Tehát a királyok völgyében is, hogyha megnézzük térképen, ugye a mesterséges nevei vannak, amit a régészek adtak nekik, az egész Nílus földjön áthúzódó törésvonal rendszerből kettő nyúlik be ide. Az egyiket nem túl ötletesen királyok völgye törésvonalnak nevezi el Kent Vix, a másikat pedig, mivel közel halad a turisták számára utólag megépített pihenőházhoz, ezt ugye Rest House pihenő törésvonalnak nevezte. Na most például a Rest House törésvonal alatt van pont harmadik Ramszes sírja, és ugye mindent megtettek az ókori munkások, hogy eltüntessék a töréseket, azért a jószemű régészek megtalálták ilyen sekély mérdések formájában, hogy hol voltak ezek a törések, igyekeztek ők is javítani rajta, amit tudtak. Viszont mégse sikerült mindenkinek kijavítani, illetve minden sírnál kijavítani. Nagyon sok királysírban láthatjuk azt, hogy egészen a mennyezetig, tehát a sír belsejéig lehatoltak a törések, mivel ugye a sírt utólag válták bele, a törésekre nem ügyelve, vagy ugye már utólagosan beleütközve. De ezek áthaladnak a síron, és a szikra belsejébe eltűnnek. Most ugye nem csak az a gond ezzel, hogy a repedés az bevezeti a vizet, hanem hogy instabillá teszi a sziklafalat. Tehát minél nagyobb üreget vágok bele, ugye minél nagyobbra törő fáraó vagyok, nagyobb sírt akarok magamnak, illetve impozánsabb látvánnyal akarom majd az utókort elkápráztatni, annál sérülékenyebb lesz a sírkamra, ezért nagyon sok az első széti sírja évek óta be van zárva, mivel összeomlott. Na most ezzel nem nagyon tudtam mit kezdeni, ahogy a vízzel sem nagyon tudtam mit kezdeni. Vízvetőket próbáltak meg válni a sziklába. Ezek a modern egyiptológusokat pár évvel ezelőtt meg is vezették, mert pár ilyen lépcsőt találtak, és rögtön megörültek, hogy na, itt van tizedik Ramszes sírja, közben egy Merneptah-kori vízvetővel volt éppen dolguk. Illetve az utolsó Ramesszida síroknak már visszafordították a sírkamráját az eredeti irányba, kisebbre vették őket, és találunk olyan sírt, például, ha jól emlékszem, 10. Ramszeszét, ahol olyan sziklahibába ütköztek a sírkamra kifaragásakor, hogy egész egyszerűen felhagyták és kerestek neki egy új helyet.
A természeti csapások között beszéltünk ugye a vízről, beszéltünk a törésvonalakról, szó volt a hőmérséklet ingadozásról, nem beszéltünk az állatokról, növényekről és a gombákról, vagyis a penészről. Mennyiben jelentkeznek ezek?
Az állatoknak elsősorban az a gondjuk, problémájuk, hogy az eredeti élőhelyükről kiszorulnak, illetve szoros szimbiózisban kénytelenek élni az emberrel. Ilyenek például a galambok, amelyek világszerte megtalálhatók, ugye találóan tollas patkányoknak becézik őket. Ugye Egyiptom műemlékein is ott anyáznak a galambok. Nem tudnak velük mit kezdeni, komikusan szoktuk azt látni, hogy körbejár egy-egy műemlékör, egy-egy gafér és hangos tapsal próbálja őket elriasztani. Na most az ürülékükben különféle vegyi anyagok vannak, nem véletlenül használják műtrágyázásra, tehát nitrit és nitrát tartalmú a galamboknak az ürüléke. Ha még nyerskőre teszik a dolgukat, az nem okoz akkora problémát, viszont a festett felületeknek, a pigmenteknek egyáltalán nem tesz jót. A következő szárnyas barátaink a denevérek, ennek több faja él Egyiptomban. Van, amelyik olyannyira kedveli a sötét helyeket, jelesen a sírokat, a sírlakó denevérnek is nevezi őket a zoológia, illetve a szakirodalom. De a károsabbik fajtájuk a gyümölcsevő denevér, mivel ugye, amit megeszik, az savas. És ugye, ami a hátsó traktuson kijön, az is savas. Tehát ugyanúgy a festett felületeket, a kőnek a felületét károsítani tudja, illetve ők nagyon szeretik a kötőanyagban lévő mindenféle édes növényi dolgokat, cukros dolgokat, mézgákat, ugye le is nyalogatják ezt a falakról. Ha beköltöznek a sírba, általában több generáció is szokott lakni együtt, és ugye rakják egymásra az ürülőküket, egyszer csak a súlyánál fogva ez leesik, alatta van ugye a festett fal vagy mennyezet, azt is lehúzza. További szárnyas jószágaink vannak, ha jól emlékszem, sártapasztó darázsnak hívják, ugyanis a nyálából és a környezetben található porból és homokból készíti a fészkét. Ezeket apró szőlőszem módjára fölrakja a falakra, ugyanis ő is nagyon szereti a kötőanyagokat, tehát a kaja is helyben van, meg a hely is helyben van, ahol nem zavarják őket, nem zavarják az emberek. És amikor a felnőtt darazsak kipattannak, kikelnek ezekből a burkokból, ezek ilyen nyitott, szétdurran, plufik félgömbök formájában ott maradnak a falakon. Nem káros, viszont nagyon nehéz eltávolítani. És még egy állatot említenék, ez a farontó hangya, ami ugyancsak a faanyagú, illetve a kartonás műtárgyaknak okoz kárt, de pont a Ramesseum lelőhelyen az 1800-as évek vége fele, amikor megkezdtettek ott a szisztematikus ásatások, egy Kibel nevű régésznek volt olyan szerencséje még, hogy érintetlen sírokat talált, kinyitotta őket, annyi ideje volt, hogy gyönyörködjön a fatárgyakból, mert levegővel érintkezve ezek porrá hullottak széjjel. Én magam is láttam ilyen ládakoporsót, illetve szarkofágot, amit éppen csak megnéztünk és lefényképeztünk. Ugye a farontó hangyák a benne lévő cellulózzal táplálkoznak, és ott pár száz, illetve pár ezer év és sok-sok generáció alatt egész egyszerűen ezt lebontották. Napról volt még szó, ugye? Ugye a napsütésben tudni kell, hogy a fénynek három tartománya van, a látható fény, az ultraviolet, az infravörös. Ugye manapság ezekben a meleg napos, tűzönapos napokban minket is óvnak az ultraviolától. Az infravörös fényt nem látjuk, viszont ez hőhatásként jelentkezik, és ugye beszéltünk róla valamikor az elején, hogy az egyiptomiak a festékanyagokat mindenféle szerves anyagokkal keverték be, ugye jelesen például tojásfehérje, méviasz, mindenféle növényi mézgák, gumiarábikum és egyebek, és ezek hőhatására bomlanak. Hát ezért nagyon sokszor látjuk azt, hogy amíg az egyik szín még ott ragyog a falon vagy a mennyezeten, addig a másik az éppen már teljesen kihullott, és csak a helyét látni, illetve van, ahol teljesen megsemmisülnek a színek. Most ugye csodálkozni lehet az, hogy egy sírba, ahova nem süt be a nap, ott miért fordul az elő, ott egész egyszerűen annyi, hogy előregszik a színeknek, illetve a festékeknek a kötőanyaga. Nagyon szomorú azt látni, hogy sok lelőhelyen ki vannak téve a színes kőtömbök. Például ott van második Ramszesz Abüdoszi temploma, ahol, ha jól emlékszem, egyetlen egy helyiség van lefedve. Volt alkalmam 10 éven keresztül visszajárni, és 10 éven keresztül látni, hogy milyen mértékben pusztulnak a színek. Illetve, hogyha ismeritek, illetve kedvelitek David Rebesnek az akvareljeit, rá lehet csodálkozni, hogy nagyon sok templom, főleg tolemaide templomok, ragyogó színekben vannak rajta ábrázolva. A mai nap meg ugye már csak a homokkőnek a barnaságát, illetve a sárga színét látjuk. Tehát a folyamatos napfénynek, napfény expozíciónak kitett területek, így elpusztulnak rajtuk a színek.
Ha már a napfénynél tartunk, akkor egy kicsit Tébából térjünk át Abidoszba is. Abidosz egy egészen különleges hely, és egészen különleges története van. Volt ott egy szintén nevezetes, különleges hölgy is, aki a gondjaiba vette. Umszétire gondolok. Mit hallottál róla?
Sajnos nem volt már rá alkalmam, mert én még Egyiptomban nem is jártam akkor, amikor ő elhunyt. Egy könyvet adtak innen a kezembe az ottani barátaim, és amikor elolvastam azt a könyvet, nem azt mondom, hogy magamra ismertem, de nagyon közeli érzésekkel ítettek a hatalmukba. Ez a hölgy az 1800-as évek Angliájában született, pontos dátumot sajnos nem tudok, szégyen a kezem így előtte is. És kislány korában 3 évesen lezuhant a lépcsőn, és a szülei úgy látták, hogy a gyermek meghalt, fölvitték a szobájába, felfektették az ágyra, és várták az orvos, hogy kimondja a klinikai halált. És mire az orvos megjelent, a kislány ott ült az ágyába, egy cukorkát majszolt. És innentől kezdve, gondolom a koponyasérülésnek köszönhetően, hogy én, mint régen egészségügyben dolgozó, erre tudom csak magyarázni, folyamatos víziói voltak arról, hogy ő annak idején egy előző életében élt az ókori Egyiptomban. Nem tudta megmagyarázni, hogy pont hol és pont mikor, de tudta, hogy élt. Elvitték a British Múzeumba, ahol az akkor már 3 vagy 5 éves Dorothy, mert Dorothy idő az eredeti neve. Dorothy odaborult a szobrok lábához, csókolgatta őket, mondta, hogy ez az én családom, ezek az én embereim. A szülők nem tudták elképzelni, hogy mi van vele. Egészen addig nem, ami megjelent egy újságcikk az Abdoszi templom felújításáról, és egy gyerek rábökött a képre, és azt mondta, hogy igen, én ott éltem, ez ott volt az én hazám. Innentől kezdve mindent megtett, hogy visszajusson Egyiptomba. Kiindulva arról, hogy megtanulta mind a háromféle egyiptomi írásmódot, amennyire tudta, belásta magát az egyiptológia rejtelmeibe, utána kötött egy, én kényszerházasságnak mondanám, mert ilyen áron tudott ő kijutni, hogy kint éljen, kiházasodott Kairóba, és ott neki állt a régészeti hivatal mellett dolgozni. 25 éven keresztül kellett arra várni, hogy visszajusson Egyiptomba, és közben az álmaiba, vízióiba folyamatosan megjelent és diktált neki első széti fáraó, illetve 2 19. dinasztiabeli főember. Na most, hogy ugye a mai világban azt mondanánk, hogy a hölgy elmebeteg, és rögtön bezáratnánk a két kezét hátrakötve, de a régészek munkáját, akár ezek a víziók is olyan mértékben segítették, hogy ő pontosan tudta, mivel Bentresitnek, egy egyiptomi fiatal papnőnek képzelte magát, aki első szétivel megesett, és halálra ítélték, és ugye első széti szelleme vezekelve visszajött hozzá, és ugye folyamatosan tájékoztatta, újból a szeretője lett, és segítette, akár így is lehet mondani, a szakmai munkáját is. Tehát ha Om Széti, azaz Dorothy azt mondta, hogy ennek a templomnak itt volt a kertje, régészek itt társadok, lástak, megtalálták a fák gyökereit. Tehát nagyon sok mindent, amit ő a vízióiban leírt, illetve ami a vízióiban megjelent, ezután a később régészetileg beigazolódott. Na most ugye a mai Abidoszban nagyon sok, főleg az ő korosztályát, majdnem 90 évet megélt, ott halt meg Abidoszban, ott temették el. Közemberhez méltó eljárással sajnos, pedig a saját sírját egyiptomi módon elkészítette, de ezt nem engedélyezték. Sírja azóta is zarándokhely, illetve Abidosz azóta is zarándokhely. De sajnos azok, akik ma oda járnak, a misztériumot keresik, illetve az ezoterikus tanok vezetik őket, tehát nem vetik bele magukat tudományosan, nem olyan alázattal közelítenek a kérdésre, mint Om Széti, akiről mondjuk azt is tudni kell, azt is meg lehet említeni, hogy amellett, hogy az ókori Egyiptom dolgaival, történésével foglalkozott, néprajzi megfigyeléseket végzett, tehát a múlt század Egyiptom, falusi Egyiptomának a kultúrájáról nagyon sokat tudunk meg az ő tollából, illetve az ő kezéből, aminek a mai nap már nyoma sincsen. És aki most oda, főleg nyugat-európaiak kitelepülnek, nagyon soknak az a víziója, hogy ő lesz a második Om Széti. És ugyanezt a kérdést keresik, viszont amíg az igazi Om Széti tett a műemlékekért, tett a Abidoszért, de neki köszönhetjük azt, hogy első széti temploma be van fedve, meg van csinálva rá a tető. Magas szinten van publikálva, látogatható. Az utolsó éveibe, az élete utolsó 2-3 évében már járni alig tudott, de még a turistákat fogadta, és a saját szájával, saját szavaival mutatta meg nekik a templomot. Minden nap elvégezte az első szétinek nyújtott áldozatokat, jó, amerikai kekszel és angol teával, de megcsinálta. Most ezzel ellentétben a mostani látogatók, annak ellenére, hogy azzal, hogy ott vannak, és az ott élő igen szegény lakosságot, ezzel, hogy ők ott tesznek, ott szállnak meg, ezeket a műemlékeket látogatják, anyagilag segítik, nagyon komoly károkat csinálnak.
Az ezoterikusokra gondolsz? Igen. Konkrétan milyen károkat okoznak?
Hát amit én láttam, igazából mindig fölteszem magamba a kérdés, hogy a szertartás része például kijár egy dán csapat, egy dán ezoterikus csapat szervezetten, akik bejönnek a templomba, és azzal kezdik a szertartást, hogy a porózus mészkő padróra kiöntik a szent olajokat. Meggyújtani nem gyújtják meg, de restaurátor legyen a talpán, aki azt a sok maszlagot, kence, picét onnan el tudja távolítani. Bizonyos reliefeknek, bizonyos vallási jeleneteknek ők különös jelentőséget tanúsítanak, tehát ezeket megérinteni, ezeknek nekidőlni, ezekkel fényképezkedni, illetve ezek előtt különféle kosztümökben megjelenni. Ugye megint csak valamit teszünk, megint csak szívjuk magukba a kozmosz energiát. Jó, biztos lehet, tehát én nem akarok bántani senkit, de miért kell ahhoz valamit megmászni és összetabogatni, hogy én onnan energiát szerezzek. Abidosznak van egy Ozirion nevű része, az első széti templomának a hátsó traktusa, amit a monda szerint azért építettek, hogy az egyiptomi ősdombot, ahol az élet keletkezett, modellezzék. Om Széti idejében is furcsa dolgok történtek ott, tehát hogyha most lemegyünk és megnézzük, nagyon gusztustalan, posat, lápos víz van benne. Omszeti mosta vele a saját szemét, és gyerekeket gyógyított a vízzel. Meg volt róla győződve, hogy iható, soha nem volt semmi gondja, problémája. Ezért az ezoterikusaink is, ugyan kőkemény kenőpénzekért, mert elvével előhely nem látogatható, tehát a régészeti hivataltól kérhet az ember engedélyt, kuncsorokat, pitét nem lehet bemenni. De kellő engedély, illetve kellő pénznek a meglétekor, lemehetnek, megmossák benne a lábukat, és nem tudom neked elmondani, az én szememben bohóckodásnak tűnnek ezek a szertartások, de mindemellett a tudtukon kívül rongálják a műemléket.
Köszönöm szépen, sajnos az időnk lejárt, úgyhogy további részletekbe belemenni nincsen időnk. A mai műsort befejezzük, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra, kellemes hétvégét kívánunk mindenkinek. Kontaktrádió.